Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A Szentlélek kitöltetésének ünnepén nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Énekeljünk most először együtt a 189. dicséretünket keressük meg. 189. énekünket énekeljük. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, a 377. dicséretünket énekeljük mind a három verszakával. a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, figyeljünk most arra, hogy hogyan is töltötte ki Isten az ő szent lelkét a tanítványokra ott az első pünköstön, és hogy mi történt akkor. Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedetéről írott könyv második fejezetéből. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokasság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallott őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten: kitöltök lelkemből minden halandóra. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözöl. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Miután tehát Jézus felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja: így szólt az Úr az én Uramhoz: ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábot sámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Lélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. akik pedig hittek a beszédének, megkereszteltettek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Legyen áldott a mi Urunk Istenünk, aki ígéreteket megtartó Úr is. És legyünk mi az ő szavának ne csak a hallgatói, hanem a cselekvői is. Most foglaljuk el a helyünket, és magasztaljuk imádságban őt. Mennyei édesatyánk, köszönjük ezt a szép ünnepet. Áldunk azért, hogy emlékezhetünk ígéreted beteljesedésére. Köszönjük, hogy elküldted szent lelkedet, aki által egészen újjáformálod a benned hívőket. Köszönjük, hogy reménységgel nézhetünk előre arra, ahogyan szent lelked minket is más emberekké fog tenni. Könyörülj rajtunk, hogy ne csak beszéljünk ma a Szentlélek munkájáról, és hallgassunk erről szóló beszédet, hanem segíts, hogy mindnyájan egészen megnyissuk magunkat előtted, és töltsd be minket szent lelkeddel, hogy ő győzzön meg minket bűn, igazság és ítélet tekintetében. Tanítson meg téged dicsőíteni, Jézus Krisztus! Vezessen el a teljes igazságra, vigasztaljon, bátorítson, formáljon egészen új emberekké. Segíts most úgy itt lenni ezen az Isten tiszteleten, hogy mi semmi akadályt ne gördítsünk ezelé a te újjáteremtő munkád elé. Kérlek, könyörülj meg rajtam is, hogy azt mondjam, és úgy mondjam, hogy ez a te igédként érkezzék meg a szívünkhöz. Segíts mindnyájunkat, hogy az, aki hirdeti, s hallja itt, vagy akárhol ezen a földön az ígét, adja néked a szívét. Amen. A 369. dicséretünket keressük meg, énekeljük az első verszakát, készüljünk Isten üzenetének a meghallgatására. Az előbb hallott ige szakasz mellett Isten igét olvasom még Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, az első fejezet 3. és 4. verseiből. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. A Kamara Ede idősek otthonában történt a következő eset. Abban az otthonban, ahová szoktam Isten tiszteletet tartani, járni. Az Isten tiszteleten résztvevők között van egy olyan néni, aki beszélni is nagyon nehezen tud, de járni is. Még leírni is nehéz igazából azt, hogy hogyan tudja csak a lábait rakni, és hogy igazából milyen nehézséget jelenthet neki egyáltalán az, hogy haladjon előre. Elég egy rossz mozdulat, vagy lent a földön valami kis akadály, egyenetlenség, és már kibillenhet az egyensúlyából. Az elesésnek pedig nála különösképpen is kiszámíthatatlanok a következményei. Hála Istennek, ott az otthonban kialakult egy kis szolgáló csapat is. Ez a szolgáló csapat igazából budapesti gyülekezetek tagjaiból áll, de lehet csatlakozni hozzájuk innen a mi gyülekezetünkből is. És ennek a kis szolgáló csapatnak a tagjai szoktak segíteni az ilyeneknek, mint ez a néni is, vagy azoknak, akik már tolókocsiba kényszerültek, hogy egyáltalán eljuthassanak arra a helyre ott az otthonban, ahol az Isten tiszteleteket szoktuk tartani, meg utána vissza is tudjanak menni a szobájukba. Az egyik segítő testvér azt is vállalta, hogy Isten tiszteletek után ezt a nénit, akiről beszéltem, hogy milyen gondot jelent neki maga a járás is, kiviszi, és ott az otthonnak a szép nagy parkjában kicsit sétál vele. És most kedden is így történt az Isten tisztelet után. Ők már elindultak lefelé a lépcsőn, a néni belekapaszkodva a segítőjébe, és a lépcsőforduló után a néni még visszatekintett ránk, akik ott álltunk néhányan még az otthoni kis gyülekezetből fent, és leírhatatlan öröm volt az arcán. Ahogyan föltekintett, és ahogyan ránk nevetett, ahogyan egyáltalán nevetett. Az jutott eszembe, hogy olyan ez, mint a kicsi gyerekeknek az öröme, akik még tényleg olyan szívből tudnak örülni dolgoknak, akik még olyan szívből és őszintén ki tudják mutatni az örömüket, akkor, amikor valakitől szeretetet kapnak, segítséget kapnak. Pál apostolból is a hálás öröm szavai törnek fel, amikor ezt mondja: áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban. Persze, könnyű annak így újongani, ahogy áldott az Isten, akinek semmilyen bajjal meg nehézséggel nem kell megbirkóznia. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e ilyen ember. Pál apostol biztos, hogy nem ezek közé tartozott, még ha vannak is ilyen emberek. Több is kellett hordoznia például a testében, vall erről a levelében. Nem tudjuk egész pontosan, mi volt ez, de talán valamilyen gyógyíthatatlan betegség. Aztán ismerte az egyedül létet. Van ilyenről is, hogy éppen akkor, amikor a Jézus Krisztusba vetett hitért, meg az ő szolgálatában, az ő szolgálata miatt megvádolták, és a börtönbe is került, ott úgy akkor egészen magára maradt. Igaz, hogy azt is elmondja, hogy azért mégsem volt teljesen egyedül, mert az Úr vele volt. De hát olyan is volt, amikor azt kellett átélnie, hogy nem értették meg őt igazán. Azok, akikért pedig a szívét, lelkét kitette tulajdonképpen. Ismerte az éhezést, a hidegnek a gyötrelmeit. nem egyszer fizikai bántalmazásban is része volt. És megint csak azért, mert azt tette, amit az ő Ura Jézus Krisztus rábízott. És itt a korintusi levélből felolvasott szakaszban éppen azért magasztalja Istent, mert minden nyomorúságában átélhette az ő vigasztaló jelenlétét. Pünkösd ünnepének örömhíre, hogy az apostol tapasztalata a mi tapasztalatunk is lehet. Ezért most ezen az ünnepi istentiszteleten figyeljünk arra itt a felolvasott igék alapján, hogy miért Isten minden vigasztalás Istene. Vagy ezt úgy is megfogalmazhatnám, hogy miért ő az igazi, az egyetlen vigasztaló. Aztán figyeljünk majd arra, hogy hogyan is vigasztal Isten. Végül pedig majd hadd fejeződjön be azzal ez a bizonyságtétel, ez az igehirdetés, hogy mindaz, aki átéli így, megtapasztalja az Isten vigasztalását, az tud aztán majd másokat is megvigasztalni. Az első kérdésünk tehát az, hogy de hát miért Isten, a Jézus Krisztus Atya, Pál apostol ezt is hozzátesz itt a korintusi levélben, minden vigasztalás Istene. Miért ő az egyetlen, az igazi vigasztaló? Vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Először röviden úgy, hogy nézzük meg azt, hogy általában hol és miben keressük mi a vigasztalást. Én most csak néhányat említek ezek közül. Egyik ilyen ezzel kapcsolatos megfigyelésünk lehet, hogy ha életünk egyik területén kudarcokat kell átélnünk, akkor megpróbálunk életünk más területéhez odafordulni, minden figyelmünkkel, meg minden energiánkkal. Például magánéletünk kudarcait próbáljuk felejteni a munkába való temetkezéssel. Szomorúan láthatjuk azt is, hogy sokan a munkahelyi, a magánéleti, a családi feszültségek oldására az italt vagy más drogokat használnak. Családtagját elveszítőknek szokták időnként mondani azt, mint egy vigasztalásról, hogy az idő majd meglátod, begyógyítja a sebet. Igazi? Tartós vigaszt nyújtanak ezek, amelyeket itt említettem az előbb. És most ezek után nézzük meg azt, hogy mit jelent a Szentírásban ez a szó, hogy vigasztalni. Az Ószövetségben a jelentése ennek a szónak az, hogy az egyensúlyt vesztett ember visszahelyezni az egyensúlyába és abban megtartani. Tulajdonképpen kiszorul vigasztalásra, aki kibillent az egyensúlyából, aki megingott. Isten igéje ott a teremtés történetben a Bibliánk legelején elmondja, hogy kezdetben kiegyensúlyozott emberek éltek itt a földön. Istennel közvetlen kapcsolatban voltak, és ebből fakadt a kiegyensúlyozottságuk. De aztán megtörtént az, amit mi bűnösekként szoktunk emlegetni, hogy az ember megvonta a bizalmát Istentől, hogy megszakította azt a kapcsolatot vele, amely kapcsolat pedig a biztonságát, a békességét, a boldogságát jelentette számára. Az ember kibillent az egyensúlyból, és azóta is csak billeg, hol ide, hol oda, és úgy hajlik, mint a nád. Mert abból a stabil egyensúlyból, amit az élő Istennel való közösség jelentett neki, kiesett. Ez az alapvető bajunk. Ez a legnagyobb nyomorúságunk. És igazából azért van szüksége az embernek vigasztalásra, mert Isten nélkül él. És azt is mondhatnám, hogy ebből következett minden embernek szüksége van vigasztalásra. De erre pedig nincs más megoldás, mint az, hogy vissza kell helyezni az embert ebbe az egyensúlyt biztosító közösségbe. Vissza kellene kerülni ebbe az Istennel való kapcsolatba. De az ember magától erre nem képes. Isten azonban adta nekünk Jézus Krisztust. Ő meg tudja tenni ezt, és ő ezért ment a keresztre. Ezért vállalta a kínhalált. És a szenvedését szemlélők egy részének úgy tűnt, hogy bár Jézus valóban nagyszerű ember volt, de mégiscsak sikerült őt is kivillenteni az egyensúlyából. Hát az, hogy kivégezték, hogy a kereszten meghalt, az nem ezt jelenti. Ezek az emberek azonban nem jól értelmezték mindazt, ami történt. Hiszen nem kudarc, nem vereség volt az ő halála, hanem éppen hogy győzelem. Győzelem a halál felett is, hiszen harmad napon feltámad, és győzelem a gonosz erői felett. És ezt értették meg az egyik hitvallásunk, a heidelbergi káti írói is, annak idején ott az 1600-as években. Amikor ebben a kátéban rögtön az elején feltették a kérdést, hogy micsoda egyetlen egy vigasztalásunk, és hangsúlyozzák, hogy egyetlen egy. Vagyis mondhatnánk azt is, amit itt a korintusi levélben így olvastunk, hogy Isten az, az Úr Jézus Krisztus Atya, aki minden vigasztalás Istene. Felteszik tehát a kérdést, hogy micsoda egyetlen egy vigasztalásunk, és aztán vallják, hogy az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. És az ördög minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Hogyan vigasztal Isten? És itt már elérkeztünk a második kérdésünkhöz, és a válasz úgy, hogy az egyensúlyát vesztett ember után nyúl, és az ő kinyújtott keze az Úr Jézus Krisztus, aki hátat fordít addigi öntörvényű életének, és Jézus Krisztusra bízza magát, átadja az élete kormányzását neki, az így megtapasztalja az Istennel való kapcsolat megtartó erejét. Hogyan vigasztal Isten? Úgy, hogy az ilyeneknek, akik Jézus Krisztusra bízzák magukat, adja az ő szent lelkét. Adja a szent lelket, akiről János evangéliumában olvashatjuk magának, Jézusnak a szavait, azt mondja, hogy pártfogó, vagy ahogyan a régi fordításban volt, vigasztaló. És hogyha megnézzük itt a korintusi levélből olvasott alapigénket, akkor azt látjuk, hogy ugyanaz a görög szó található többször is, igei meg főnévi formában is. Adja az ő szent lelkét, adja a vigasztalót. Már nem csak mellettünk van, hanem adja ide a szívünkbe. Hogyan vigasztal Isten? Magához hív. Ez is benne van az eredeti görög szóban. Szent lelke által vágyat ébresztve bennünk, hogy egyáltalán halljunk róla, és megismerhessük őt. Magához hív, hogy szent lelke által meg tudja mutatni, miért is billegünk mi ide-oda. Miért olyan az életünk, mint a nátszál, hogy ide-oda hajlik. Hogy megmutathassa, hogy mi az alapvető baj, az igazi probléma velünk. Még a betegségeket, a magányt, a meg nem értettséget, a különböző magánéleti, családi, meg munkahelyi feszültségeket megelőzően is. Mi az igazi probléma velünk? Magához hív azért, hogy ugyanakkor megmutassa azt is, hogy erre az igazi gondra, problémára mi a megoldás. Hogy ő maga adott megoldást számunkra. Hogy megmutassa, hogy elsősorban ki hiányzik az életünkből. Szent lelke által segít nekünk abban is, hogy Jézus Krisztusban felismerhessük a szabadítónkat, megváltónkat, a megtartónkat. Hogy az ő váltságműve jelenti a megoldást számunkra, hogyha azt hittel komolyan vesszük. Szent lelke által támogat abban is, hogy megérthessük, hogy Jézus Krisztus az ő kereszthalála és feltámadása által nyitott utat az élő Istenhez. Szabad az út. Mehetek Istenhez. És Jézus Krisztus által a családtagja, a gyermeke lehetek. Hogyan vigasztal Isten? Mint gyermekeit tanít, és int bennünket. Sok jót tehet az ember, Isten szent lelke nélkül is, de Isten szerint való jót nem. Jézus Krisztus mondta egy alkalommal, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. És pontosan erről van itt szó. Tehetünk mi sok mindent Isten szent lelke nélkül. De olyat, ami az Isten előtt is érték, csak az ő szent lelke által, vezetését megértve, annak engedelmeskedve tehetünk. A Szentlélek Isten segít, hogy az Úr Jézus Krisztus által visszakapott egyensúlyunkból újra meg újra kibillenteni akaró erők támadásai közben is felismerjük, hogy mi a helyes, mi a jó, mi az Isten akarata szerinti lépés, döntés vagy cselekedet. Egy beszélgetés, egy tárgyalás, vagy itt vásárlás, vagy az orvosi rendelőben való várakozás közben. Lehet, hogy úgy mutatja meg, hogy eszünkbe juttat egy igét, amelyből már tudjuk, hogy akkor ott, abban a helyzetben mihez is tartsuk magunkat, és mit is tegyünk. Hogyan vigasztal Isten? Úgy, hogy a lelkünkre beszél. Makacskodásaink között. Majd megmutatom én is ehhez hasonló indulataim sodrása közben. Szent Lelke által igét juttatva eszünkbe, vagy éppen egy lelki testvér által figyelmeztetve. Vajon észrevesszük-e? Tudatosul-e bennünk az, hogy még ilyenkor is vigasztal az Isten bennünket, amikor a lelkünkre kell, hogy beszéljen, vagy amikor egyenesen arra van szükség, hogy incsen dorgáljon bennünket? Hogyan vigasztal Isten? Úgy, hogy bátorságot önt lelke által a szívünkbe. És így történhet meg, hogy olyan emberek, akik egy betegség fenyegetésében, az elmúlás rettenetében élnek, a Szent Lélek által, ha közel engedik őt magukhoz, elkezdenek belepillantani az örökké valóságba, Isten közelségébe, és onnan kezdve már nem rettegnek többé, hanem azt látják maguk előtt, ami sokkal inkább jobb. És ez a sokkal inkább jobb, ez megint csak Pál apostolnak egyik leveléből, a Filippi beliekhez írott leveléből való idézet. Hogyan vigasztal Isten? Bűneinkkel, a régi természetünkkel folytatott harcainkban buzdít bennünket. Erőt ad. Sok keresztény élete olyan, mint a hullámvasút, hogy egyszer nagyon fönt, 10 méterrel a föld fölött lebeg, és repülni tud a boldogságtól, utána meg, bocsánat, de szenes lapáttal sem lehet összeszedni, úgy elkeseredik és úgy leereszt, minthogyha meghalt volna Isten, és nem lenne segítség. Nos, pont ezt a hullámvasút életet lehet elkerülni, hogyha újra és újra kérjük Istent, hogy az ő Szent Lelke által erősítsen, töltsön be bennünket. Nos, akinek vigasztalásra van szüksége, jöjjön az Úr Jézus Krisztushoz. Így vigasztal az Úr. Mert biztos, hogy lehetne más igék alapján még ehhez sok mindent hozzátenni. Megvigasztaltként pedig lehet másokat is vigasztalni. Hogyan? Hát pont abból, ami eddig elhangzott, válhat világossá számunkra. A mi Urunk is úgy vigasztal, hogy magához hív, hogy legyünk vele, ott szorosan mellette éljünk az ő jelenlétében. Úgy tudunk leginkább mi is vigasztalni, hogyha a másikat, a bánatosat, a bajban lévőt, a csükkettet Jézus Krisztushoz hívjuk. Ha megfogjuk a kezét, és visszük, és elmondjuk, hogy itt van az a hely, itt van az a lehetőség, én is. Tőle kaptam igazi vigaszt, és tőle kapok újra és újra erőt és békességet. És gyere, és hallgassuk, vagy olvassuk az ő szavát. Gyere, imádkozzunk, öntsük ki a szívünket előtte. De az is lehet, hogy egyszerűen csak bizonyos helyzetben arra van szükség, hogy igazán az Úr szeretetével és vigasztával a szívünkben átöleljük a másikat. Vagy bátorítóan oda tegyük a kezünket a vállára. Isten Szent Lelke vezet ebben, és csak legyünk készek rá. És akkor lehet olyasmiket átélni, mint amiről Gyökösi Endre val egy versében, a verseit talán kevésbé ismerjük neki, ő lelkipásztor volt, és ugyanakkor pszichológus is, biztos, hogy a könyvei közül többel találkoztunk már, de olykor verseket is írt. Hadd hangozzon az ő verses bizonyságtételeit, hogy hogyan élte át az Isten vigasztalását, és mit értett meg belőle. Hallgassuk úgy, hogy ez is segíthessen abban, hogy megvigasztalt emberként mehessünk el innen az Isten tiszteletről. Úgy, hogy az Isten lelke által, az befogadva megerősödve, mi magunk is vigasztalóvá válhassunk. Szívinfarktus után, és Ézsaiás könyve 52. fejezete az alapige, megrepett nádat nem tör el, pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Csak ennyi? Nem. Ez élet. Még némi haladék. Hogy alázat legyen az alázat, s az erő szelidebb. Egyszerűbb a szó, csak a lényegre szorítkozó. Beszédesebb a hallgatás, gyógyító. Megértve azt is, amivel egyet nem ért, a másikért. S láthatatlanul láthatóbba tett, emberebből emberet. Ezért nem tör el megrepett nádat, s a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Amen. 459. énekünket keressük meg. 459. dicséretünk első két verszakát énekeljük most. Legyen imádság, ez szívünkből szóló imádság, és segítsen ez is az úrvacsorai közösségre való készülésben. Jézus Krisztus mondja, ime az ajtó előtt állok és törgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Figyeljünk együtt arra, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen adja elénk. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, és ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, ami az új szövetség, az én bérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja a levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Mi is tegyük most ezt, ki most magában forduljon bűnvalló imádsággal Urunkhoz, majd pedig hangosan is imádkozunk. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűnvallásunk után valljuk meg a hitünket, mondjuk el együtt az Egyetemes Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek az Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a pokolba, harmadnapon halott fejével feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetlen keresztény nagyszent egyházon, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok. melyekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és áltatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is, mindenestől fogva, esendők, gyallók és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Hogyha ezt hisszük, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és
vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének értelméért hitáltal megigazít. Ha hisszük, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Hogyha hisztük, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvérek, megterítettük az asztalt, jöjjetek ide a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, végül a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Az úrvacsora vétel alatt pedig a 463. dicséretünket énekeljük mindegyik verszakával, majd az utána következőket addig, amíg arra szükség lesz. Foglaljuk el most a helyünket.
Thank you.
Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mindunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, hitvalló őseink, reformátorok, és Isten kegyelméből most mi is. A mi Urunk azonban igéjével int bennünket, hogy amiképpen vesszük a Krisztus Jézust az Urat, aképpen gyökerezzünk és beleéljünk és általa, és bővölködjünk szeretetben, ismeretben, hálaadásban. Fejünket meghajtva most is adjunk hálát, és emeljük föl imádságban szívünket Urunkhoz. Atyánk, hálásan köszönjük, hogy nem korhoz bennünket sokféle lázadásunkért, hanem megoldást szereztél, és kínáltad most is számunkra. Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, mindazért, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy szent lelkedet most nekünk is kínálod. Köszönjük, hogy lelkedet veled együtt kaphatjuk. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Segíts kérünk, Urunk, hogy mindezt merjük igazán elhinni, hogy hadd válhassunk mindnyájan szent lelked által gyermekeiddé, és aztán hadd tudjunk örülni annak a gazdag örökségnek, amit kapunk. És hadd tudjunk nagy szeretettel szolgálni azzal másoknak. Nem magunknak akarjunk megtartani semmit, hiszen mi sem a magunkéi vagyunk. Te váltottál ki minket áron a bűn rabszolgaságából, a te tiszta és szent életed árán. Téged szeretnénk dicsőíteni testünkben és lelkünkben. Urunk, arra kérünk, hogy te légy vigasztalója betegeinknek is. Imádkozunk azokért, akik műtét után vagy éppen műtét előtt állnak. Kérünk, hogy békességedet az Úr Jézus Krisztus, segítsd őket, hogy gyermeki bizalommal tudjanak ők is hozzád fordulni. Légy te gyógyítójuk kegyelmedből. Imádkozunk azért, hogy áld meg ünnepünk további részét. Könyörülj meg egész népünkön, hogy hozzád fordulhasson végre mindenki, hogy megláthassa benned, Úr Jézus Krisztus, a szabadító, megtartó Urat. És mi pedig hadd lehessünk örömhírmondók, vigasztalók a te akaratod szerint, kegyelmedből, szent lelked által. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Isten igéjére válaszoljunk hála áldozattal is, amint az ige tanítja, legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Adjatok és adatik nektek, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Lukács evangélium a 6. fejezetében, 36. és 38. versekben találhatjuk ezeket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ünnep másnapján, tehát holnap délelőtt 10 órától is tartunk Isten tiszteletet, ha Isten is éltet bennünket. Holnap is megterítjük az Úrnak szent asztalát, így hívunk és várunk szeretettel mindenkit. Hirdetem azt is, hogy a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karáról egy negyedéves hallgató, Márkus Tamás érkezik hozzánk, mint legátus. Ő fogja hirdetni holnap Isten igéjét itt közöttünk. Gondoljunk rá is, a szolgálatára, a holnapi istentiszteletünkre is, az ünnep folytatására imádságainkban. Most is hirdetem, hogy szívesen elviszem az úrvacsorát házhoz is, kérem ebben a testvérek segítségét, hogyha tudunk olyan idős vagy beteg testvérről, aki nem tud itt részt venni az istentiszteleteken, de szeretne úrvacsorázni, kérem, hogy tessenek ezt jelezni nekem. Köszönöm előre is. Hirdetem a ránk következő hét gyülekezeti alkalmainak a rendjét is. Kedden este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő alkalmát tartjuk. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas délelőttünket, 10 órától babamama föl lesz. Szerda délután 5 órai kezdettel ifjúsági bibliaórát tartunk. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaóra lesz. Péntek délután pedig 4 órai kezdettel felnőtt konfirmációi előkészítő. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk. Hirdetem azt, hogy a június 10-i vasárnapi istentiszteletünk egyben tanévzáró istentisztelet is lesz a hittanos gyermekek és családjaik számára, rájuk is gondoljunk imádságainkban is, és készüljünk így tehát a június 10-i istentiszteletünkre. Hirdetem azt is, hogy a pünkösdi gyülekezeti hírlevelünk megtalálható hátul ott a persely mellett a bejáratnál, illetve kijáratnál. Vigyünk belőle, vigyünk másoknak is a környékünkön, utcánkban, vagy a lakótelepen, a házunkban lakó reformátusoknak is, akár még másoknak is, ha úgy gondoljuk, hogy érdekli őket. Köszönjük szépen mindazoknak a munkáját, akik közreműködtek ennek a pünkösdi hírlevélnek a létrejöttében. A Reménység Fesztiválra hívom még föl a testvérek figyelmét, most következő hétvégén lesz majd péntek szombat este. Akit érdekel közelebbi információval tudok szolgálni, akkor az keressen meg, forduljon hozzám. Most pedig a 446. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a két verszakával, a második egyben utolsó verszakát majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldott pünkösdi ünnepet kívánok minden kedves testvéremnek. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.